Sziasztok! Minden hallgatót sok szeretettel köszöntünk. Ez itt a Hybrid Rifekrek, és itt ül velünk szemben Víg Bori, aki egy nagyon izgalmas témával, a digitális nomádságról fog beszélni, és az utazásokról, azt, hogy ezt hogyan lehet hosszú távon fenntartani. És itt ül mellettem a stúdióban Fruzsi is, akivel együtt fogjuk boncolgatni ezt a témát Borival együtt.
Sziasztok!
Sziasztok, köszönöm a meghívást!
Köszi szépen, hogy itt vagy. Én akasztottam rád egy címkét, hogyha lehet így mondani.
Egyet,
és ez nem más, mint a digitális nomádság anya úristene.
Jaj, köszi, ezt szabadalmaztás. Ez nagyon jó.
Úgyhogy ugye van egy Víg Backpacker Bori nevű címkéd is. Most picit a backpacker, hogyha jól olvastam, akkor ez valahogy kikúszik.
Igen, változik.
Valami bekúszik, tehát a változás az most stagnál. Hány lábad van, Bori?
Fú, nem tudom, mikor számoltam meg utoljára, de hogy számolhatjuk együtt, hogyha gondoljátok. Szóval van a backpacker.hu, ami most úgy változik, hogy így meséljem el.
Persze, mindenképp kíváncsiak vagyunk.
Okay. Szóval a backpacker.hu az egy blog, amit ezer éve kezdtem el írni, de már nem vagyok backpacker, aztán nagyon sokat mesélek rá a digitális nomád életmódról. De szeretném, hogy megmaradjon maga a domén is, és hogy megmaradjon rajta az aktivitás, úgyhogy jelenleg vendégszerzők írják, aztán azt jelenti, hogy nem fogok én is írni, csak hogy legyen azért, ne legyenek ilyen fél éves csöndek rajta, ezért most lehet oda vendégposztokat írni backpackereknek, és utazóknak, és bárkinek, aki szeretne ott bármit megosztani. Úgyhogy ez a backpacker.hu, van a Retreat Factory, ami egy rendezvényközpont, ami lent van Szekszárd mellett, ez egy régi alkoholgyár, szeszgyár, és ezt most eseményekre adjuk ki, táborokra, meg ott van az Ecstatic Dance tábor, a Tahiti Dance tábor, meg esküvők, meg mindenféle ilyesmi. Illetve mi van még? Akkor van, szoktam mentorálni, üzleti mentorálok, és akkor ez alatt ez a Víg Bori brand, ami alatt van több szolgáltatás is, vagy több ilyen kurzus, és itt igazából segítek az embereknek, akik jelenleg nem tudják, hogy merre menjenek, de valamerre el akarnak indulni, és akkor segítek ezt irányba tenni. És nagyon sokszor ezek az emberek kikötnek digitális nomádként, vagy vállalkozóként, és még nagyon sok dolog van a tarsolyomban, amit még nem is mondok, hogy miket csinálok, és indul a podcastom nekem is, az In Search of Something Different podcast. Ami
de jó, mikor indul?
2 hét múlva.
Hoppácska. És azért ne felejtsük, hogy írtál egy jó kis könyvet is.
Ja, írtam egy könyvet is, igen. Ahogyan menjünk világgá, az Európa könyv kiadó gondozásában.
Fogyasztottuk.
Igen.
És szeretjük. Tetszett? Jó, és nem is hoztam el, pedig el kellett volna hozni.
Dedikált.
Így van. Nem volt még dedikálva.
Nem, úgyhogy úgy vissza kell
az összes könyvet dedikáltam, és köszönöm. Akkor még van egy-kettő, hogy még nem.
Szerintem kicsit még azért ugorjunk vissza akkor az időben, és azért egy örök visszatérő kérdés a digitális nomádok esetében, hogy hát egy hátizsákkal utazni, vannak itt előnyök, hátrányok emellett, és hát mindig a legnagyobb kérdés, hogy ezt miből teheti meg az ember, és hát nálad is szerintem ez egy örök visszatérő kérdés lehet a kommentek között is, hogy ezekre a szuper egzotikus helyekre hogyan lehetséges az, hogy eljuthatsz, és hogyan lehet ezt finanszírozni hosszú távon.
Erre két válasz van, illetve egy összefüggő válasz van. Az első az, hogy az első rész az, hogy dolgozom, tehát nem nyaralok. Ez az első rész, hogy ugye keverik gyakran a nyaralást a digitális nomád életformával. Tehát én amikor elmegyek valahova, akkor ugyanúgy reggel 7-kor csörög az óra, elmegyek edzeni, attól függően, hogy hova dolgozom, tehát hogy melyik, vagy általában Európában dolgozom, de attól függ, hogy Ázsiában vagyok, vagy Dél-Amerikában úgy tolódik a napom, és vagy délután, vagy délután dolgozom. Tehát ebből, na mindegy. Szóval az a lényeg, hogy az egyik rész az, hogy munkával lehet ezt fenntartani. Előbb-utóbb szerintem minden digitális nomád vállalkozóvá válik. Nekem van egy ilyen, lehet, hogy téves, de egy ilyen feltevésem van, hogy aki ezt elkezdi, előbb-utóbb lehet, hogy először még csak bedolgozik valahova, aztán szabadúszó lesz, aztán pedig rájön, hogy nem az óra, nem órabérben akar dolgozni, és akkor kitalál termékeket. Ez az egyik része. A másik része pedig az, hogy nekem nincs egy csomó olyan költségem, ami nagyon sokatoknak van, akik ezt hallgatják. Szóval azoknak az embereknek, akik nem így élnek, mint én, beleértve a kocsi biztosítástól kezdve a villanyszerelőn keresztül nincs tulajdonom. Igazából ez történik, hogy van egy pár tárgyam, de nagyon kevés az a dolog, amiről beszélünk. Füzet, meg egy-két cipő, meg egy-két ruha, de hogy nagyon-nagyon-nagyon kevés tárgyam van, ami elromolhat, és amit meg kell javítani. Szóval itt, ja, meg igen, szóval. És ilyen felnőtt dolgok általában még nincsenek nekem, pedig elvileg meg annak számítok.
Ez nagyon jól hangzik. Nagyon sokat gondolkozom egyébként a magántulajdon létjogosultságán.
Igen.
Itt jogos. Bedobnám, hogy mindenkinek van kedvenc tárgya, és itt, Bori, most tőled is megkérdeznénk, és mi is eláruljuk utána, hogy mi a kedvenc tárgyaink.
Az útlevelem.
Ági, mi a te kedvenc tárgyad?
Az én kedvenc tárgyam itt van mellettem, méghozzá a táskám az, mert
ez egy hátizsák.
Igen, egy hátizsák. Igen, ez egy meg így igaz, úgyhogy nekem a hátizsákom, amivel most így újból visszatértem hozzá, mert volt egy ilyen pár hónapos kiadás, amikor lecseréltem egy másikra, de rájöttem, az nem az igazi hátizsákom.
Azért ez egyikről mondjuk ki, ez itt a reklám helye, és beszippantott engem is, úgyhogy már a laptop táskámon keresztül majdnem minden ikrás, úgyhogy ezt Áginak köszönhetjük, úgyhogy keressétek meg, ikra csapat. Nálam a kedvenc tárgyam, ez most változott meg februárban, mert próbáltam én is a digitális nomád létet Tájföldön, és találtam egy gyönyörű kerámia kezet. Tehát ezt bárkinek mutatom, ezt nem érti senki, és én meg nem értem, hogy miért nem érti senki, de hogy mit szimbolizál ez a tökéletesség? Tehát ez egy öreg emberkének a keze, kicsit hullámos, kicsit hiányzik belőle ez az, és valahogy nekem ez annyira tökéletes, hogy így nap végén ránézek, és mindennek értelme van.
Ezt a sztoriban megosztjuk majd ezt a kéz képet, és várjuk, hogy látjátok ebben, hogy benne a tökéletességet.
Legyen.
Ja, hát én így nem tudok kötődni tárgyakon. Én nekem teljesen jó, a hátizsák az igen, egyébként. Nekem volt, hogy Milinek hívták az első backpackemet, és akkor ezeket így el szoktam nevezni, hogyha el van nevezve a kéz. The thing.
Nincs még egyszerűen a mindenség. Tehát, hogy nem lehet egy nevet ráakasztani. Nagyon tetszett ez a mondat, amit írtál, vagy mondtál valahol, hogy volt már olyan érzése az emberkének, hogy egyszer mindent hátrahagyva elindul a világnak, és talán ez volt az indítatásod, amikor elkezdted, de ezt mindjárt meséld el, és az van, hogy én mostanában, legalább az utóbbi egy hétben minden nap érzem ezt. Mm. Úgyhogy meséld el, hogy volt, hogy indultál neki a világnak. Ez egy egyszeri döntés volt egyik napról a másikra, vagy átgondolt és megtervezett?
Szerencsére megtervezett, mert szerintem belehaltam volna, hogy én ezt nem tervezem meg, szó szerint. Úgyhogy én ennek örülök, hogy ez egy megtervezett dolog volt, és tök jó, egyébként most egy kicsit át fog hidalni a podcastre, mert hogy igazából ez a mondat, amit mondasz, az, hogy volt-e már olyan érzésed, hogy egyszer csak fogd magad és világ elmenj, az magyarra le van fordítva egy képzeljétek el, hogy a Beach című filmnek, a Part című filmnek van egy alternatív intrója, ami sose került bele a filmbe, és a DiCaprio mond egy monológot az elején. És ezt a monológot egy magyar DJ, Beatman, rárakta egy mixnek az elejére. És ez a CD, ez volt benne az én kocsimban, a 2009-ben, amikor, vagy 2008-9 környékén, és ezt a CD-t hallgattam non-stop, és ő teszi fel ezt a kérdést, hogy volt már olyan érzésed, hogy minden elől elmenj, és hogy egyszer csak gyakorlatilag azt, hogy egyszer csak világ elmenj, és ő ott azt mondja, hogy I'm in search of something different, vagyis hogy valami mást keresek, ami egyébként végül a backpacker.hu-nak a tagline-ja, és most a podcastnak is egyébként ez a címe, és azt gondolom, hogy számomra ez az egy mondat, ez gyakorlatilag az életemnek jelenleg, ez az egyetlen állandó, ami nem változott meg körülöttem, az, hogy mindig van valami, hogy mit, hogyan máshogy lehet csinálni. És amikor én elkezdtem ezt az egész utazástit, akkor én azt gondoltam, először azt gondoltam, hogy nekem arra van szükségem, hogy világgá menjek, és hogy új kultúrákat ismerjek meg, és azt gondoltam, hogy ez eddig fog tartani. De aztán elmentem, és akkor beteltem ezzel a új kultúrák megismerésével, és rájöttem, hogy igazából én új embereket akartam megismerni. Már bocs azoknak, akiket addig ismertem, de hogy szükségem volt hogy olyan embereket találkozok, akik szintén valami mást kerestek. És akkor találkoztam velük, aztán kiderült, hogy ők is együtt azt keresik, hogy egyébként hogyan tudjuk hogyan tudunk jobb értéket teremteni az üzletünkben, hogyan tudunk jobban pénzt keresni, vagy keresik azt, hogy hogyan tudják begyógyítani a traumáikat, vagy hogy hogyan működik a tudatunk. És hogy igazából ez az In Search of Something Different motto, ami az egész életemet áthidalja, az volt a keresésnek az első lépése. Hogy én azt éreztem, hogy van a világban valami más, mint amit eddig mondtak nekem, és ahogy engem így ráraktak erre, vagy hát ráléptem arra az útra, ami mindenki járt, hogy elmegyek főiskolára, lediplomázom, bekerültem a multihoz, bemegyek 9-re, várom az 5 órát, várom a pénteket, várom az ebédszüneteket, várom a 21 napos szabadságomat, várom a karácsonyt, ami egyébként nem sikerül annyira jól, és azt mondtam, hogy én ennél nagyobb világot szeretnék magamnak. Úgyhogy így.
A visszatérve egy kicsit a vállalkozói szerepethez, ugye itthon Magyarországon mindig egy ilyen óriási kérdés, hogy hogyan lehet külföldi ügyfeleket, akár európai ügyfeleket szerezni, hogy neked ez így jött az új ismerettségekkel, az utazással, vagy ez hogyan alakult nálad ki?
Igen, azért, hogyha elindulok külföldre, akkor is vannak külföldi kapcsolataim, az egy elég sokat segít, bár én Magyarországra dolgozom első körben, tehát az én B2C ügyfélköröm az a magyarok, a backpacker olvasók, akik utána a digitális nomádok akartak lenni, vagy valami mást akarnak. Úgyhogy nekem a fanálomnak a teteje az még mindig a backpacker.hu. Sok esetben nem, de sok esetben igen. És egyébként ugye én a Nomad Cruise-nak voltam még a főszervezője, és ott azért elég sokan megismertek, és elég sok ismerettség volt, bár mind host és mind szervező ismertek, úgyhogy az meg egy másik kalap, és nem biztos, hogy abból például az a munka fog bejönni, de a táborok, amiket szerveztem ebben az bizonyos gyárban, az úgynevezett Belong Camp, oda kifejezetten külföldiek jöttek. Szóval a válaszom az, hogy igen, a kapcsolatok tényleg fontosak, de nem az egyetlen megoldás szerintem.
Ez egyébként tudatos, hogy nagyrészt Magyarországra dolgozol, mert mi, aki Magyarországon élünk, meg próbálunk külföldi ügyfeleket behúzni, hogy mennyire tudatos ez a magyar ügyfélkör.
Hogyha őszinte akarok lenni, akkor az történt, hogy én elkezdtem nagyon nagy elánnal írni, és hogy csak írtam, és akkor anyukám kérdezte, hogy na, hogy van neked ebből pénz? Mondom, nem tudom, hogy lesz ebből nekem pénz, de egyszer biztos lesz valahogy, vagy valami lesz. És be kellett, hogy lássam azt egy idő után, hogy van bennem egy félelem ennek az elhagyásától, és átmenni egy másik piacra, mert hogy annyira sok munka van ebben benne, hogy azt érzem, hogy ha átmennék egy másik piacra, az rengeteg munka lenne. Ez most jelenlegi reális agyam, és a másik pedig az, ami miatt nem hagyom itt, hogy ide kell világítani. És azt gondolom, hogy itt Magyarországon, amikor én elkezdtem, nem véletlenül 2013-ban vettem meg a backpacker.hu domaint, szóval annyira le voltunk maradva ebben a témakörben, hogy én elkezdtem blogolni, és voltunk 5-en kb. Bloggerek, szóval aztán gyorsan összekaptuk magunkat, meg 10 év alatt teljesen behoztunk mindenkit, de alapvetően ez volt nekem az első indítatásom, hogy srácok, lehet menni utazni, hátizsákkal, nem kell kifizetni ilyen hatalmas összegeket, és ez volt az első üzenetem. És most is azt érzem, hogy bár igen, szeretnék külföldre is dolgozni, és emiatt jön egyébként angolul majd a podcastom, hogy legyen oda is tartalom, de szeretném, egyelőre nem tervezem a magyar klienseket ignorálni, mert van egy kicsi küldetés tudatom abban, hogy megfogni ezt a széttraumatizált nemzetet, hogy tessék odafigyelni a saját életedre, és a leadershipet, vagy hát vezesd a saját életedet, és hogy vannak lehetőségeid, és hogy igenis vannak lehetőségeid. És ezeket szeretném. Aki hallgat egy ilyen podcast, az már tuti, hogy már csinál valamit. Szóval abban biztos vagyok, hogy itt nem nyúlok mellé, hanem itt a hallgatóitok biztos, hogy ugyanezen vannak, hogy ők kezükbe veszik az irányítást, de én azt gondolom, hogy ahhoz viszont kellenek ezek a podcastok, kellenek ezek a blogok, kellenek ezek a könyvek, hogy a közeg meg legyen, tudod? Hogy legyen egy olyan közeg az embereknek, ahol elmondják, hogy én most arra vágyom, hogy ezt vagy ezt megcsinálom, hogy vállalkozom, vagy ezt csinálom, azt csinálom, és nem lehúrogják őket, hanem azt mondják, hogy tudod, mit, azt nem tudom lehet csinálni. Szóval ezért csinálom, azt hiszem.
Én 6 éve is nyálcsorgatva jártam az előadásaidra, amikor éppen otthon voltál, talán a Kolorban mesélted az indulásodat.
A vagy... Kolor, az kirezett a hideg, de az ott mérföldkő volt konkrétan.
Na, hát
én ott jöttem rá, hogy ebből lehet pénzt csinálni. Te ott voltál Kolorosan?
Ott voltam. Minden otthoni előadáson ott voltam.
Ja, ó.
Úgyhogy egyrészt jó, amit mondasz, imádom, hogy meghekkelted ezt a társadalmi normatívát, meg így az elvárásoknak nem tettél eleget, és elindultál egy másik úton. Azt gondolom, hogy mi is ezen dolgozunk itt Ágival, hogy hogyan tudunk tovább menni. Illetve ugye van ez a Backpacker Bori brand, amit kiépítettél, tehát már vagy brand, és vagy magánszemély is, de hogy azon túl, hogy ugye innét van egy magyar ügyfélköröd. Az a kérdés, hogy hogyan keresel, vagy hogyan találnak meg, milyen minőségű ügyfeleket válasz el, milyen minőségű ügyfeleket keresel, mert ugye mind digitális nomád. Kérdés, hogy milyen ügyfelekkel is dolgozzunk együtt, ezt kérdezem mindazt azért, mert amikor én kint voltam idén Tájföldön, akkor bár megcsináltam a munkámat, de lelkiismeret furdalásom volt, vagy lelkiismeret furdalást keltett bennem a saját ügyfelem, mert nem ülök ott az irodában, és nem lát, nincsen meg a heti egy meeting, bár továbbra is eleget tettem 120%-kal a munkámnak. Tehát innét jön ez a kérdés, hogy milyen minőségű ügyfeleket keresünk, vagy keresünk, mint digitális nomád.
Én azt hiszem, hogy ez régebben kicsit bonyolultabb volt, és nyilván attól függ, hogy kivel dolgozol, de van egy pre-covid és egy post-covid remote munka. Ezt szép magyarosan elmondtam. De hogy értitek?
Igen, teljesen átjött.
És hogy előtte azért nekem volt olyan ügyfelem, én úgy imádtam, egyébként IT-sok voltak, amikor még szociális voltam, és ő azt mondta, hogy én ezt imádom, hogy én lefekszem dolgozni, és te akkor kezdesz el dolgozni. Szóval, hogy ő azt bírta, hogy valaki mindig ébren van a cégében, tudod? És hogy, és tényleg, nem? Hát most miért kell? Ez azt gondolom, hogy nagyon sok olyan ügyfél, aki, és majd válaszok, mert én alapvetően nekem azért tudják, hogy mi a díja, tehát a digitális tomádok főszólója vagyok itthon, úgyhogy sejthetik, hogy nem biztos, hogy Magyarországon fognak találni, és hogy személyesen tudunk találkozni. A személyes találkozást én luxusnak tartom, tehát egy legtöbb esetben azt gondolom, hogy legtöbb dolgot meg lehet csinálni, és amikor személyesen találkozunk, akkor csináljunk ilyen beszélgetéseket, mint például ez, tehát hogy legyen akkor valami érték az egésznek, de az, hogy kinek, mikorra, mit kell megcsinálnia, az nem kell a személyes jelenlét. És hogyha van egy olyan főnök, vagy egy olyan vezető, aki kontrollálni szeretné ennyire, vagy egy olyan ügyfél, aki szeretné ennyire kontrollálni a beosztottokat, vagy az, aki a kontraktorokat, akivel dolgozik, azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy elkezdjen a bizalmon dolgozni. Mert szerintem bármilyen kapcsolat bizalom nélkül, az egy beteg kapcsolat. És ez lehet alkalmazott, beosztott főnök viszony, lehet egy üzleti partnerség. Én mindenkivel, akivel dolgozom, teljes mértékben meg kell, hogy bízzak bennük. És ez abban is benne van, hogy nem nézek rá a körmükre, hogy most mikor dolgoztak. És valaki kérdezte, hogy nekem ugye többen vagyunk a csapatban, és hogy kérdezik, hogy hát akkor hogy mérem, mert órabérben vannak az emberek, akikkel dolgozunk. Hogy így, hát ezt hogy mérem? Hát mondom, van egy ilyen időmérő, és azt bekapcsolják, amikor dolgoznak, és kikapcsolják, amikor már nem dolgoznak. És honnan tudod, hogy tényleg akkor kapcsolták be? Hát mondom, fel sem merült bennem. Hát ha meg pár órára bekapcsolják extrába, akkor meg számoljanak el saját lelkiismeretükkel, de hát ez nem. És én nagyon szívesen kifizettem, mert egyébként még, mert megérdemlik, meg már rohadt jó munkaerők, akikkel együtt dolgozom, mert szeretem őket nagyon. És hogyha én ezt nem érzem egy munkaviszonyban, akkor az nálam azon alapfos. Tehát, hogy ez, bocsi, de nem.
Van robotmunkatársad is? Mi a helyzet a ChatGPT-vel?
Mindenkinek van robotmunkatársad. Részletesen, uram.
Most a ChatGPT-re gondoltam, hogy mennyire építetted be a munkádba?
Én nagyon egy early bird típus vagyok, és a barátnőimmel nagyon sokat beszélgetem, hogy mindenki rohak, hogy én vagyok az első, aki mindent azonnal megnéz, csinál, kipróbál, szóval majdnem a podcast coverem az majdnem Midjourney-s lett, szóval, de aztán nagyon-nagyon dárkot csinált, és nem tudtam felvilágosítani, úgyhogy nem. De hogy én nagyon szeretem az AI-t. Szerintem persze beépítettem, igen. És brainstormolok vele, ötleteket ad, prezentáció alapokat rakok vele össze. Mindent. Az asszisztenseimnek, akik dolgoznak velem, nekik kötelező használni. Tehát, hogy alapvetően, hogyha mondjuk írunk valamit a weboldalra, nem biztos, hogy már teljesen én fogom megírni. Elnézést mindenkitől, de nem kell minden egyes mondatot nekem megírnom. De természetesen átnézzük, és egyébként nagyon fontos, ez egyébként nagyon érdekes, ez most jut eszembe, de hogy iszonyatosan fontos szerintem ahhoz, hogy a ChatGPT-t mondjuk copywritingra használd, hogy te tisztában legyél a saját stílusoddal. Hogy mikor sikítasz fel, tehát hogy melyik az a szó, amit én ezt biztosan nem fogom használni. És hogy utána belenézni, hogy oké, akkor mi a te copywriting értéked például? Tehát mik a három fő irány, amit megadsz mondjuk egy ChatGPT-nek, hogy legyen humoros, legyen inspiratív, motiváló, stb. Hogy erre egyébként ritkán néz rá az ember, hogyha csak úgy saját magának irogatnám.
Igen. Szerintem ez fontos. Én Mester Tominak a levelében olvastam azt, hogy ő is a ChatGPT-vel iratja az alapot, és utána igazából az egészet azért a saját stílusára át kell írnia, mert hogy ő olyan szófordulatokat, persze, olyan mondat, szerkezeteket használ, amit így nem tud egyszerűen a ChatGPT leképezni, még hogyha be is táplálná az összes eddigi szövegét, hanem azt így még van. Már nem mondjuk olyan sok munka, mintha a nulláról írná, de azért jó pár óra munkát még olyankor bele kell tenni, és utána láthatjuk a végeredményt, amivel egy olyan stílusú cikk, amit elhiszünk, hogy Mester Tomi írt nekünk, és nem pedig más. És szerintem itt ez egy nagyon fontos dolog, hogy a ChatGPT egyelőre még mindig mi tápláljuk, és mi mondjuk, persze, meg a parancsokat neki, és nem pedig magától gondolkodik, és magától írja meg az eddigi blogposztjaid alapján, igen, a jövőbeli blogposztjaidat az oldalon. Egy kicsit visszatérve, mesélj arról, hogy kikkel dolgozol együtt, mert most már itt többször is említettél több munkatársadat is, hogy így, hogy néz ki nálatok a csapat?
Oké. Okay. Szóval a Vigborinál van egy csapatunk, ott van kettő most fix ember, ők az egyik egy projektmenedzser, a másik pedig egy betanuló gyakornok, akiből előbb-utóbb projektmenedzser lesz. Képzeljétek el, hogy én azt szoktam csinálni, hogy teljesen zéróról felveszek embereket, akinek érzem a csít, és akkor elkezdünk dolgozni, és mindent megtanítok nekik. Viszont ez nem egy magas óra béres sztori, tehát ez tényleg egy gyakornoki pozi, és ezt meg is beszéljük az elején, hogy itt viszont nem kell semmit se tudnod, angolul kell tudni, meg hát így számítógép, ez valami így tudját kezelni, de mondjuk ez nagyjából, mert mindenki szerintem nagyjából már tudja.
Z generációról van szó, vagy egyébként akkor nem számít, és bárki tud hozzá gyakornoknak jelentkezni?
Nem, millenial is. Hogy mondják ezeket magyarul?
Y-ozzuk.
Y?
Igen, az Y szerintem. Az Y, igen.
Valahogy így. Úgyhogy visszatérve a HR-re. Szóval a gyakornok egyébként olyan gyorsan fejlődik most ez az új irány, hogy nem azt tudom már, mit csinál kb. Szóval ő az, aki segít nekem a szerkesztésben, a cikkeknek a szerkesztésében, és affiliétek, stb. Szóval ő az, aki a backpacker.hu-n gyakorlatilag az egészet úgy felül segít nekem abban, hogy ez így működjön. És akkor van még a másik csapat, ugye a gyárban, ott egy teljesen más csapatban dolgozunk, ami ugye nagyon érdekes, mert én egy fizikai helyet üzemeltetek távban, ami nagyon nem, tehát nem csak online munkával lehet valaki digitális, mert ez a menő dolog, ez egy jó hír. És ott azért, most persze azért haza kellett jönni ránézni, hogy néz ki a hely, még mielőtt beindult az egész, meg egy-két változtatást eszközölni, meg néha lemenni, hogy minden oké-e, de alapvetően az egész területén nem töltöm itthon, és anélkül is tud menni, és akkor ott is van egy rendezvényszervezünk, egy projektmenedzserünk, takarítócsapat, maintenance csapat, szóval mindenki tényleg, hiszen sokan vannak ott, igen. Meg édesanyám, akivel ezt toljuk ketten.
Na, ez már bejön a családi biznisz, hogy milyen háttérből jössz.
Igen. Hát itt az volt, hogy ők megvették 20 évvel ezelőtt ezt az épületet, és akkor nem történt vele elég sokáig semmi, amíg a leendő sógornőm így ránézett, hogy én itt akarok megházasodni, és így, ez mekkora jó ötlet. És akkor nekem már volt rendezvényszervező tudásom, úgyhogy igazából úgy kicsit támogatom a dolgokat náluk, hogy ez így hogy maradjon ott egybe, és menjen előre, kb. Így.
És olyan ilyen soklábú vagy, mint a pók, muszáj megkérdeznem, hogy voltál-e már kiégve, vagy kiégés közeli állapotban?
Mesélted nekem, hogy mit jelent az, hogy kiégés közeli állapot? Na, melyik ötök?
Mind a ketten tudunk mesélni, szerintem én szívesen kezdem, és aztán szerintem Fruzsi is mondja, mert mind a kettőnknek talán kicsit másképpen definiáljuk, vagy a saját megélésünket másképp tudjuk mondjuk elmondani. Mm-hmm. Azt mondanám, hogy nekem a kiégés közeli állapot nagyon egyszerűen tudom definiálni, amikor így nem szeretnék senkivel se beszélni. És így nem akarok senkivel se telefonon beszélni, az e-mailek írása is ilyen fárasztónak érzem, így az egész napot ilyen szenvedésnek érzem, és így nagyon várom azt, hogy mondjuk így kicsit pihenni tudjak, de amikor pihenek, akkor is igazából rosszabb lesz, és így nem feltétlenül lesz jobb az egész helyzet, hanem csak így még fáradtabbnak érzem magam. Aha. És akkor egy ilyen, nálam egy kicsit ilyen önmagát generáló ördögi körnek tűnik, de általában van mindig egy pont, amikor élőben találkozok, vagy tudatosan megszervezem, vagy pedig így teljesen véletlenül a városban egy barátommal, vagy egy barátnőmmel, és egyszerűen ő így kirángat ebből a pontból. De ezt szerintem most Fruzsi is mesélje, hogy ő mondjuk ezt hogyan éli meg, amikor kiégés közeli állapot van, vagy így ezt definiáljuk.
Hát ez nagyon érdekes, mert ugye Ágival elkezdtük az első évadot, akkor még minden rendben volt, még itt sok kalapunk volt, meg minden, és aztán az első évad után valahogy így párhuzamosan mind a ketten erősen kiégtünk, de ezt az élethelyzet is hozta nálam, mert 5 év után felmondtam a főkalapomban, a párom kiköltözött Amerikába 1 évre, elkezdtem vállalkozni, és én az a vállalkozó vagyok, aki szívvel, lélekkel oda teszi magát minden egyes ügyfelemhez, tehát 0-24, este 11-kor is felveszem a telefont, reggel már ezzel kezdek, és egyébként a laptopra nyálcsorgatva alszom el. Tehát, hogy ilyen időszakot toltam, hiányzott a tudatosság, de szerelemből csináltam mindent, és akkor lett egy ilyen állapot, hogy kockás pizsamába pizzát eszek reggel, délben, este, Netflixet nézek, tehát kinéztem, nincs olyan film, amit ne láttam volna a Netflixen, volt egy ilyen erős 2-3 hónapom, és nem láttam semminek az értelmét, és mindig sötét volt, este volt, a barátokat skippeltem. Tehát, hogy volt egy ilyen erős időszak, amikor folyamatosan fáradt voltam, és akkor nyilván elkezdtem nézni, hogy akkor ez kiégés, hogyan tudok ebből kijönni, vagy nem kiégés, de hogy akkor mit rontottam el. Tehát, hogy alapvetően megértük a saját témánkat, ami azért jó, mert így tudtunk belecsapni a második évadba, de hogy én így definiálnám ezt a kiégést, hogyha...
Érdekes, mert a tüneteket én tapasztaltam saját magamon, de nekem ez depresszió. Nekem ez nem, vagy hát ez nem, azért nem hiszem, hogy kiéges lett volna, most, na, akkor itt az élő terápia. Szóval azért nem gondolom, hogy kiéges lett volna, mert akkor tapasztaltam ezt legesleg először, amikor, vagy nagyon erősen, amikor hazajöttem Nicaraguából, azt hiszem, valahogy onnan, és volt egy, igen, szóval nem biztos, hogy a kérdésre fogok válaszolni, de hogy elmesek egy sztorit. Hazajöttem Nicaraguába, ez 2016-ban volt, és volt egy gyomorrontás, valószínűleg valami parazitát hoztam egyébként haza, mert előtte már 2-szer volt ilyen Nicaraguában, úgyhogy, de mindegy, a lényeg az, hogy egy ilyen brutál éjszakai műsort nyomtam le, és reggel 8-kor már valami nem tudom hány órája tartott az, hogy hát valami iszonyat gyomor káosz volt. És akkor én reggel 8-kor felhívtam, elkezdtem görgetni a telefonot, mondom, nekem itt szükségem a segítségem, mert most már olyan gyeng vagyok, hogy nem is tudok elmenni kb. A mostóig, szóval itt most valaki jöjjön, és akkor segítsen nekem. És elkezdtem scrollozni a telefonomon, és így mentem végig, hogy kit tudnék felhívni, és akkor ment, hogy hát ő 9-5-ig dolgozik, 9-5-ig dolgozik, vagy ez 11 órakor voltam reggel 8-kor is. Akkor mentem végig, hogy ez már dolgozik, ezt most nem tudom hívni, ez így, és akkor így végigmentem, hogy ennek 3 gyereke van, ez biztos tudom erre, és akkor rájöttem, hogy úristen, én egyedül vagyok, és teljesen befordultam, felhívtam a mentőt, aki mondta, én magamra hívtam a mentőt, és akkor mondta a mentő, hogy hát majd, hogyha még este 8-kor is hány, akkor kimegyünk. Ezt mondták, hogy bezzeg az én időmben, mondod valami ilyet is, hogy bezzeg az én időmben, mi tudtunk, nem tudom, 12 órát hányni anélkül, hogy felhívnánk. Szóval elküldött a, igen, mondta, hogy anyádat hívjad, na, 112 gyakorlatilag, és akkor leraktam a telefonot, hogy jó, akkor még várok még 12 órát, hogy ez itt a kanapémon, és az engem annyira behúzott ez az élmény, hogy én utána szerintem egy jó 2 hónapos depresszióba estem, és a depresszió számomra azt jelenti, hogy mert azt gondolják, hogy sokan, hogy ez a szomorúságot jelenti, de nem a szomorúságot jelenti, hanem az érzelmeknek a hiányát. És ez a legidegesítőbb, amikor te egyébként alapvetően egy nagyon érzelemdús, és nagyon megéled a valóságot, és stb. Stb., hogy ezek után hol van ez a, tehát hogy mi ez a depresszió, ami egyszer csak így rátör az emberre, és vagy hol vannak ezek az érzelmek, tehát hogy az az élmény, hogy igen, nincs kedved kikelni az ágyból, meg nincs, tehát hogy felhívok egy havert, kérdezik, hogy miért nem hívtál fel, mert mondom, mert nem tudtalak, tehát hogy nincs, nem tudom felvenni a telefont ilyenkor. Úgyhogy terápia, stb., és akkor előbb-utóbb rájöttem arra, hogy egyrészt nekem nagyon fontos, hogy körbe legyek véve olyan emberekkel, akik hasonló módon gondolkoznak, ugye, akik in search of something different, és hogy akkor lett a Freedom X Fest, és hogy ott lett egy olyan baráti kör, amiben egyébként a jelen ülő hangmérnök úr is egyébként benne van, és hogy sok olyan velem hasonló gondolkozású ember volt ott, akivel egyszerűen már azt éreztem, hogy biztonságban vagyok, és ugye ez volt a probléma, hogy nagyon magányosnak éreztem magam. Úgyhogy nekem ez volt a sztori, innen indult nekem nagyon sok mentális gyógyulás amúgy ebből a sztoriból, amiket különböző eszközökkel helyre sikerült igazgatni, és azt gondolom, hogy már mondtam olyat ki egy 3 hónap előtt, hogy én meggyógyultam, és mindenki kiragadt. De egyébként szerintem tényleg helyre raktuk ezeket a dolgokat, és lehet gyógyulni ilyenekből.
Mi a helyzet egyébként ezzel a fesztel? Van még? Vagy
nincsen. Én már egyébként korábban kiszálltam belőle, mert nekem megindultak a vészkarom. Na mindegy, szóval én korábban kiszálltam ebből. A bali sztorit azt elvitte a Covid, és akkor ott ő nem épült újra.
Kéne.
Ti voltatok Frida Maxon?
A barátnőm volt, úgyhogy én rajta keresztül éltem meg ezt a dolgot. De abszolút, amit mondasz, hogy hasonló gondolkodású emberek, azért mi azért Budapesten egy elég szűk burokban vagyunk itt a gondolatunkkal, gondolatainkkal, meg a cégekkel, meg stb. Azt gondolom, hogy vidéken például még ez a felvilágosítás, ez még nem annyira, tehát nincs meg ez a burok, és még hiszik azt, hogy csak egy út van a felnőtt léthez, amit mondasz, hogy 9-től 5-ig gyerek, aztán halál. Szóval, hogy abszolút van létjogosultsága, úgyhogy mit kell beletenni, hogy ez újra elinduljon?
Hát ez nem az enyém volt amúgy, a Freedom X az csak az a szervező csapattal lettem jobban, és akkor az onnan elkezdődött, hogy igazából vannak magyarok is, akik hasonlóképpen, és nem is utazók, de és akkor nekem onnan rengeteg legjobb barátom van. Szóval a Kocsis Dóri, aki mondjuk pont eredetileg egy dokumentumfilm miatt találkoztunk, de a Kocsis Dóri talpalatni történetekből, a Tahiti táncos vezető, a Teodóra, stb., akikkel így rájöttem, hogy igazából olyan emberekkel kell elkezdeni találkozni, akiknek van egy ilyen belső tűz valamiért, bármiért, csak legyen valami belső tűz. Bennetek is van biztos, mert hogy nem csinál csak úgy az ember podcastot amúgy, hogy...
Egyetértek. Semmiből így a lelkesedésünk megvan mindig, és ez mi örülünk is, hogy most így a második évad is összejöhet.
Picit most beszéljünk erről a változásról, amiről olvastam, ami most végbe megy benned, hogy az életben egy másik fázishoz értél, mérföldkőz értél, mi az, ami változik? Most már lehet mondani, hogy a hátizsákból átmentél egy olyan emberkébe, akinek most már azért van, hogy is mondjam ezt. Segíts megfogalmazni, hogy alapvetően már nem hátizsákkal indulsz el az utakra.
Nagyon nem. Van egy gurulós bőrön, de most a Dallas Zoli, az utazás, az üzletés utazásnak a vezetője, ez mindig röhög rajta, most a gurulós Bori vagyok, nem backpacker Bori. Éppen ma beszéltem vele ma reggel, de mindegy.
Nézzük meg a domain nevet, hogy foglalt.
A gurulós Bori? Igen. Ami változás, az már nagyon régóta van. Azt, hogy én belemerek állni, azt talán lehet, hogy most már kicsit tudatosabb, és voltam egy 4 napos tantra kurzus, és mindenkinek erről beszélek. Nem tudom, hogy ismerjétek a tantrát, ilyenkor mindenki egyébként azt hiszi, hogy ez valami nagyon furcsa szex, vagy nem tudom, de közben semmi köze nincsen hozzá, vagy nagyon kevés köze van hozzá. És ott nekem ez a 4 napos kurzusban volt egy pillanat, ami nagyon segített ennek az egésznek a helyretevésében, hogy mit csinálok itt, és mit miért csinálok. És volt egy olyan feladat, ami abban segített engem, hogy megértsem, hogy nagyon, hogy van egy energia, amiből nagyon sokan dolgozunk. És én ezt valahol titkon tudtam, hogy én is ebből az energiából dolgozom, vagy ebből ebből a tudatosságból dolgozom, és ez a needy energia, az a szeretet hiány. És ezt angolul csináltuk, tehát ez azt kellett mondani gyakorlatilag, hogy egy páros gyakorlat volt, és gyakorlatilag olyan állapotba kellett bemenni, amikor vannak olyan szituációk az életedben, amikor érzed, hogy belül egy kis hang azt mondja, hogy figyelj, itt vagyok, figyelj, give me kávé, adod a figyelmet, és hogy ez egy ilyen nagyon szeretethiányos pillanatból jön, meg érzésből jön, és erre nagyon szépen rávilágított az egyik feladat, amit ezzel a 4 napos kurzus alatt csináltunk, és rájöttem, hogy akármit ebből az energiából csinálok, azt sose kapom meg, és mindig szenvedés a vége. És elkezdtem arra odafigyelni, hogy végignézni az életemet, és rájöttem, hogy rengeteg dolgot csináltam azért, hogy az emberek szeressenek és odafigyeljenek rám. És ez borzasztó nehéz lett volna egyébként 2 évvel ezelőtt akár bevallani, hogy azért ezek innen jöttek. És szerintem a változás, ami történik, az, hogy nekem most oda kell figyelni, hogy amit én csinálok, az nem ebből az energiából jön. Tehát, hogy ha azt érzem, hogy valamit azért csinálok, hogy megkapjam a figyelmet, hogy én jobban érezzem saját magamat, akkor ezt nem fogom most már csinálni. Tehát akkor először inkább meditálok egy órát, vagy én nem tudom, beszélgetek magammal egy órát, és akkor utána csinálom ezeket a dolgokat. És ez egy nagyon egészséges dolog, de közben nyilván nagyon sok ilyen kitüremkedésre kellett vágni, nagyon sok üzleti partnerséget le kellett vágni, mert azt éreztem, hogy egyébként azért csinálom, mert valakinek meg akarok felelni, mert saját magamnak eddig nem tudtam megfelelni, és akkor most már meg igen, és akkor most már rájuk nincsen szükségem. Úgyhogy a változásnak ez a gyökere nálam, és akkor ebből sok minden jön majd most szerintem, remélem, majd meglátjuk.
Ez egy nagyon érdekes, ez egy önismereti út, nevezhetjük így? Vagy hogy nevezed magadban ezt a történést?
Nekem minden önismereti út. Nagyon reflektív vagyok, saját meg ezt most miért csináltam? Hogy van ez? Igen, ez, hogyha valaki, tehát igazából én mindig azok a blogposztok mentek iszonyatosan jó, backpacker.hu-n is, meg mennek mai napig, amikor valami érzésre reflektálok, szóval végig is backpacker.hu végig egy ilyen önismereti sztori volt. Volt, azt hiszem.
De marad az oldal, és azért te is marad, írsz még posztokat.
Az Insta is, mert sokkal jobb lesz. Szóval nem a backpacker.hu-t kell gyászolni, hanem most egy rengeteg új dolog annak adunk utat. Mert azt gondolom, hogy maga ez a backpacker.hu, ez engem nagyon behatárolt. És most mondtam valakinek, most voltam egy konferencián, és akkor mondtam, hogy hát tök jó lesz a konferencia, és Hiltonban meg a Radisonban fogunk lakni, meg így megyünk Kapadókiába, és ez az amaz. És a barátom, micsoda nomádok, azért Hiltonban laknak, és mondtam, hogy mi vállalkozók vagyunk, tehát mi nem azért, hogy hippik is vagyunk, de hogy közben meg így szeretünk vállalkozni, és szeretünk értéket teremteni, és azt pénzben szokták mérni, úgyhogy nekünk van pénzünk. Jó! És hogy lehet, hogy még ezt az azonosítást, ezt a backpacker Bori még nem biztos, hogy sokan tudják, hogy már más van.
Mi neked a szabadság? Hogyan definiálod a saját szabadságodat?
Én azt gondolom, hogy a szabadság az, hogy tudatosan tudod, hogy mik azok, amik téged korlátoznak. Szóval a teljes szabadság az nem egy cselekvés, nem egy utazás, nem egy mit tudom én, hanem az, hogy tisztában vagy azzal, hogy mi az, ami téged abban korlátoz, hogy sokkal nagyobb legyél, mint amekkor jelenleg vagy. Szerintem nagyjából ez a szabadság, és hogy ezekbe elkezdesz kicsit belenézni, hogy mik azok a pontok, amik téged tudnak hátráltatni, meg korlátozni, akkor és rájössz, hogy van, mondjuk le vannak a traumák, amik korlátoznak, vagy vannak, nem tudom, viselkedés minták, amiket tanultál, ami már nem hasznos számodra, és akkor ezeket le tudod vetkőzni, akkor utána szerintem mindenre képes vagy. És egyre szabadabb vagy. Mondjuk szerintem mindig van szabadság, minden esetben van mindenféle szabadság, de azt tartom szabadnak, tehát az, aki mondjuk 9-5-ig dolgozik, és mondjuk Zuglóban él, és van 3 gyereke, és stabil párkapcsolatban van, az is totálisan szabad tud lenni, hogyha ez az ő választása volt. És lehet, hogy az, aki meg körbe rohangálja az egész világot, egy hátizsákkal, vagy egy bármivel, az meg azt is azt érzi, hogy minden két hétben új repülőt kell vennie, az meg nem szabad. Az a kérdés, hogy ez tényleg az ő választása, és hogy tisztában van azzal, hogy amiben jelenleg van, az az ő útja-e, vagy sem. És én nagyon sokszor azt látom, hogy nem a saját útjukon járnak ezek az emberek, és engem az idegesít. És engem mindenki fognál meg, hogy de ennél sokkal nagyobb lehetőségeid vannak, sokkal több lehetőséged van. És szeretnék hozzájuk szólni, szeretném, hogyha ők egyébként eljönnének mondjuk a Life Redesign kursusomra, vagy egyszerűen csak elkezdenék olvasni, amit csinálok, vagy amit írok, vagy hallgatnának ilyen podcastokat bárkit, aki ilyen szinten dolgozik, mert egy a legapróbb kérdésre is egy csomószor így, hogy van lehetőségem máshogy dönteni, vagy és most biztos, hogy sokan ezért ki fognak kapcsolni, és azt mondják, hogy ez hülyeség, és hogy ez nem így van, és mit tudom én, de mert sokan szeretnek abban az áldozati szerepben lenni, hogy nekik nincsen választásuk, és ezt tudom, hogy nagyon fáj nagyon sokatoknak.
Ez egy választás, ez is egy választás.
És az is egy választás, igen, és rendetesen fognak utálni, akik ebbe benne vannak, mert rávilágítok, hogy nagyon sokan imádnak szenvedni, és csomóan imádják azt, hogy panaszkodnak, hogy benne vannak, hogy ez van, az van. És megkérdezem, hogy miért nem változtatsz, hát akkor nem lehet. De szerintem tudat alatt nagyon sok minden lehet. És hogyha nem azon lehet, nem a szituáción lehet változtatni, akkor lehet azon változtatni, hogy hogyan viszonyulsz az adott szituációhoz, és akkor már a szituáció is megváltozik.
Fontos dolgokat mondasz ki.
Köszönöm szépen.
És azt gondolom, hogy mondhatjuk, hogy egy inspirációs faktor vagy. Tehát, hogy hatásai mások életére ezekkel a mondatokkal. Nem tudom, hogy ezt mennyire detektálod. Mi az, ami téged inspirál?
Az ilyen beszélgetések mindenképpen. Szóval én nagyon extrovertált vagyok, illetve a fenesed tudja, hogy mi vagyok egyébként, lehet, ez tök hülyeség, de nagyon szeretek jól beszélgetni. És az van, hogyha valaki tud velem úgy beszélgetni, hogy jön velem, és hogy érzem, hogy megyünk előre, valamit építünk, az engem minden nagyon, 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 nagyon durán tud is inspirálni. És akkor, tehát okos emberekkel beszélgetni, meg hallgatni, hogy okos emberek beszélgetnek, ez engem nagyon, nagyon tud inspirálni.
Az egyik kedvenc kérdésem is, egyben a záró kérdésünk is, hogy mi az a könyv, amit most ajánlanál a hallgatóknak? Mi az, ami téged most inspirált?
Tudom, milyen régen nem olvastam, Atyaisten. Jó, oké, van, olvastam egy párat, szóval, csak nem tudom, hogy őket ajánljam-e. Az van, hogy elkezdtem az Access Consciousness nevezetű, nem tudom mi ez, világban.
Roland vendégünk is ennek a képviselője, úgyhogy volt is ilyen vendégünk okay. Az első évadban, úgyhogy nyugodtan beszélhet.
Okay. Szóval, igen, elkezdtem pár embert követni, aki Access Consciousness csinál, és akkor abban van egy pár nagyon izgi könyv, és az az igazság, hogy van egy pár, amitől a hajam égnek áll, és teljesen hülyeség, és akik, ahogy mondják, ezt ott brutál ki vagyok tőle, és van egy-kettő, aki meg azt mondja, akivel meg tudok teljes mértékben azonosulni. Például a Coming Out of Dead Joyfully, ezt olvastam nemrég, és az egy adósságból megszabadulni boldogan, vagy valami hasonló öröm, valami ilyesmi magyarul a címe. És vele az van, hogy nem csak az adósságról van szó, hanem úgy általában annyi pénzügyi tudatosságról van benne szó. Én ezt olvastam legutoljára, úgyhogy most ez jutott eszembe, ami így alap. Mert most ezekről, amikről beszélgettünk, most nincsen egy ilyen hozzákötő téma. Mert most nagyon tantra világban vagyok benne, de őket ajánlhatom? Lehet, hogy inkább őket ajánlanám. Szóval, hogy most amikről beszélgettem, meg az a gyógyulás, most a többi, az a meg a Tantra from the Heart nevezetű egyesület, és én csak őket tudom ajánlani, senki mást, mert egy képzett pszichológus a vezetője, 10 év tapasztalattal, és brutál, amit ő csinál. Olyan vezető a Leoni, hogy az egyik legnagyobb példaképem számomra is. Az egyik inspirációm, Leoni. Erre visszajövünk.
Ők egyébként budapestiek, vagy magyarországiak, vagy külföld?
Hát Kopenhágában vannak általában, ahova most már én is tervezek tartozni, és de most nem tudom, mikor fog kimenni a podcast, de hogy nyáron, meg szeptemberben is Európában vannak. Úgyhogy lehet menni most itt európai kiküldetésekre. És tényleg az egyik legjobb befektetés magadba szerintem egy ilyen...
Eladtad, megyünk, Ági.
Megnézzük az időpontokat, és beszámolunk róla.
Mondjátok, fantasztikus.
Hát Bori, köszönjük szépen, hogy időt szakítottál ránk, és itt voltál velünk fizikailag. Én azt hittem, hogy online leszel, úgyhogy én nagyon-nagyon megörültem, hogy itt fogsz velünk szemben ülni, és hogy megosztottad ezeket a gondolatokat, úgyhogy ezt majd jó sokszor meghallgatjuk és fogyasztjuk reggelire.
Én is nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtatok, jó volt ez a beszélgetés, nagyon inspirált ez a beszélgetés, köszönöm szépen.
Mi is nagyon köszönjük, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Sziasztok!
Sziasztok!